egy olyan témáról fogok most beszélni, amiről a héten már volt szó a interneten, tehát aki esetleg a lelki közösséget követi a Facebookon, az most másodszor fogja hallani ezt a témát, elnézést kérek tőle ezért. Szóval egy különleges témát választottam erre a hétre, úgymond, egy régi történetet, Bírák könyvének a 6. fejezetében olvasható ez a történet. Ez a történet az Gedeon története, hogyha kinyitjátok esetleg, akkor itt lehet látni Bírák 6. fejezetében. Az előtte lévő fejezetekben tudjuk, hogy melyik történet van? Debóra és a Bárák, akik egy Sisera nevű hadvezértől szabadították meg Izraelt. Siserának hívták ezt a gonosz, barbár, ókori hadvezért, és úgy szabadultak meg tőle, hogy egy Jáhel nevű nő egy sátorvassal odaszögelte ezt a Siserát a földhöz a halántéken keresztül. Hát ez volt a gyerektörténet. Akkor most rátérhetünk az igére. Tehát ez volt a Gedeoni történet előzménye. És hogy elképzelhetem, amikor így olvasgattam, hogy ez hogy kell képzelnem, hogy ott fekszik egy ember a sátorba éjszaka, egy hadvezér, tehát nem okoz gondot neki embert ölni, és akkor van egy Jáhel nevű zsidó nő, aki azt mondja, hogy akkor megoldaná ezt a Sisera kérdést, és hát kézenfekvő volt, nem, hogy kihúzza az egyik sátorvost, aztán halántéken átüték a lapáccsal. Fú, tehát azért így leizzadt, amikor azt így átgondoltam, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Szóval ez a Gedeoni történetnek az előzménye. És azért volt ez, mert Isten választott népe gonoszul cselekedett Istennel szemben, és engedetlen volt, és bálványokat imádott, és azért 20 évig volt a nyakukon ez a Sisera, meg a hordája. És ezután jön Gedeon története, ami így kezdődik, felolvasnám. És gonoszul cselekedének az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért aláhúzva, adá őket az Úr a midjaniták kezébe 7 esztendeig, és a pillanatra megállok, és megint gonoszul cselekedtek, nem? Tehát, hogy épp, hogy megszabadulnak ebből a 20 éves nyomorból, istentelenség, kiáltás, szabadulás, bálványimádás, kiáltás, szabadulás, bálványimádás, kiáltás, szabadulás. És erről szólt a zsidóknak az élete gyakorlatilag. Dolvasom tovább. És hatalmat vőn a midjaniták keze az Izraelen, és a midjanitáktól való féltükben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a helységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott teremtek a midjaniták, az amálekiták és a napkelt fiai, és rájuk törtek, és táborba szálltak ellenük, és pusztították a föld termését, egész addig, ameddig Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nekik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma. És ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael, a midjaniták miatt az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai. Ismerős ez a helyzet, nem, hogy Isten nép elhagyja az Urat, Isten megengedi, hogy bajba kerüljenek, Isten népe rájön, hogy Isten nélkül elpusztulnak, hozzá kiáltanak, majd Isten megszabadítja őket. Ugye van egy ilyen, azt hiszem valami Zsoltár mondja ezt, hogyha hozzá kiáltottak, megszabadultak, ha nem, akkor bálványt imádtak és elmentek. Tehát, hogy erről szólt Isten választott népének a története. És sajnos sok esetben ilyen az Isten-ember kapcsolata, az Isten és a hívő kapcsolata is. Tehát nem azért volt ez, mert a zsidók azok egy ilyen különlegesen elfázott nép voltak, de a keresztények, meg az adventisták, meg mi nem így működünk, hanem ez egy teljesen tipikus Isten-emberi kapcsolat, azt kell, hogy mondjam. És ez történt itt, az életük már gyakorlatilag elviselhetetlen volt. Tehát nem azért kiáltottak az Úrhoz, mert volt egy kis kényelmetlenség, meg úgy a lélek megszállta őket, hogy hát nem ezt érdemli Jehve, a nagy Isten, hanem az életük elviselhetetlen volt, és ezért kiáltottak hozzá, és ezért mennyire konok és nyakas tud lenni az ember, hogy tudták, hogy mi miatt van rajtuk ez a sisera. De inkább bújdostak a hegyekben 20 évig, családosan, mire Istent keresték. Nem, mert ez 20 év eltelt. Aztán megszólaltak, és itt meg azt mondták, hogy 7 évig. És miért nem az első évben kiáltottak az Úrhoz? Ugye itt a 20 év telt, meg 7 év, 7. évben gondolták, hogy na most már meghalunk, már nem jó. Ez olyan, mint a Jónás prófétán, amikor csak a 3. nap kiáltott az Isten. Ez ugye benyeli a cet, ha kidobják a hajóból, azt mondja Jónás, hogy hát dövötök ki, majd a tenger megcsendesítik, ennek kidobják, elnyel a cethal. És Jónás 3 napig vár, annyira nyakas, annyira kemény volt, hogy ott a cethalnak a gyomrában jobb volt neki üldögélni, mint Istenhez kiáltani. És a 3. nap végén megszólal, hogy Uram segíts, mert elviselhetőbbnek érezte a cethal gyomrában, ott a gyomorsavban való lubickolást, mint hogy Istenhez kiáltson. És így lehettek az izraeliták is, hogy jobb volt 6 évig barlangokba bujkálni, éhen szomjan, mint Istenhez menni. Ugye a szituáció egyértelmű, amikor vetett Izrael, jött a termés, jöttek ezek a keleti népek, és mindent elvittek. Azért mindent. Tehát barmat, szamarat, ökröt, szőlőt, gabonát, sárga barackot, mindent az égvilágon, nem volt mit enniük. Mind az oroszok, igen. És a 7. évben megtörtek. És a siseránál 20 évig bírtak, itt már csak 7-ig. És miért van az, hogy az ember inkább Isten nélkül nyomorban, bánagyomrában, barlangokban, erdőségben, rossz élethelyzetben van, mint hogy megkereste Istent és hozzá kiáltson? Ez egy, nekem ez egy nagyon komoly kérdés, hogy miért van ez? És én magam is érzem egyébként ezt. Hát ez nem egy ilyen helyi specifikum volt, hogy ott azok az emberek így érezték, hanem én saját magamon érzem azt, hogy valami visszatartó Istenhez menjek, jobb a nyomorban, amíg bírom, amíg elviselhető. Miért van ez vajon? És Gedeonnak gondot jelentett, hogy nem érezte Isten jelenlétét az életében, és ugye ott, amikor a pajtába csépel, akkor itt azon gondolkozik, hogy miért vannak ők ebben a helyzetben. Neki volt mit ennie. Tehát ugye volt gabonája, csépelt, és ezen gondolkodott. És én azon gondolkoztam, hogy nem mindenkinek jelent problémát ez a helyzet egyébként. Tehát nem mindenki gondolkozik, mint egy őrült azon, hogy mi miért történik az életében, vagy mi miért nem történik az életében. Hanem eljönnek az emberek a gyülekezetbe, meghallgattak egy prédikációt, ha éppen belebotlanak, de nem azon gyötrődnek, hogy van egy Istenünk, aki mindenható, miért nem érzem a jelenlétét jobban? Miért nem segít meg engem? Miért nincs igazság a Földön? Mi dolgom van az életben? Miért történtek ezek a dolgok meg? Tehát nem ezen gyötri magát, hanem úgy el van. Úgy el van. És amikor esetleg jön egy ilyen helyzet, hogy már nem kap levegőt, meg ugye Jónás, hogy a mélységből sikoltokhoz, utolsó levegővételével sikoltott az Úrhoz, akkor mondjuk az Urat megkeresi. De alapvetően meg úgy nem szenved annyira az Isten nélküli életből. Aztán Istenhez kiáltottak, Isten azon a cselekedett, ugye, mint korábban láthattuk. És azt mondja, hogy megjelent az Úrnak angyala egy Gedeon nevű fiatal embernél, aki, ahogy az előbb említettem, éppen csépelte a gabonát egy ilyen borsajtó szerűségben. És azt mondja az ige, mivel messze volt még a szüret, meg ugye a gabonai érés ideje volt, a szőlő később érik, és ez mit jelentett? Hogy miért volt biztonságban abban a borsajtóban Gedeon? Mert nem volt még a szőlős ideje, tehát nem voltak ott a midjaniták, és nem keresték az élelmet, a gabonát, meg ilyeneket. Van egy képen egyébként, ezt most ilyen így mutatom meg, hogy általában az emberek így csípik a gabonát, ugye, hogy lehet látni, hogy hoppá. Igen. Tehát, hogy bocsánat, csak itt elpörgettem. De kint az udvaron az lenne, hogy fújjon a szél, vagy még kisebb képük még van lehet látni. Tehát kint az udvaron ott vannak ilyen gabona, nem tudom, bálák, és akkor cséplik, fúj a szél, akkor viszi a pejvát. És nem ezt csinálta Gedeon, hanem egy ilyen zárt térben, hogy csinálta ezt a mutatványt. És milyen por lehetett ott, meg mennyire abszolút nem volt alkalmas az egész helyzet. De mégis ezt választottam, és megjelenik az Úrnak angyala Gedeonnál, miközben ezt a tevékenységet végzi, és azt mondja neki, hogy az Úr veled. erős férfiú, nem? Most én mindenre gondoltam, hogy csak arra nem, hogy, hogy az ott egy erős férfi, mert az Úr vele van, nem? Mert ilyen helyzetben hát az Úr nincs vele, hát azért kell neki elbújtokolnia, és ezt a 10 kiló gabonát valahogy megmentenie. Neked erős férfiú, mit jelent ez? És Gedeon egyből elmondja, hogy hogyan lehet, hogy van egy erős Istenünk, és ez történik velünk. Hát Uram, de mégis, hát ez hogy lehet? Az angyal megbízza Gedeont, hogy akkor viszont akkor meg kéne szabadítani a népét, a midjánitek kezéből, és erre azt mondja Gedeon, hogy ez nem biztos, hogy így menni fog, mert az ő családja a legszegényebb Manassé törzsében, és ő a legkisebb a családban. És ez egy tényszerű megállapítás volt. Tehát Gedeonnak volt hite, mert hívő ember volt, és ezen gondolkozott, de amikor gyakorlatra került a sor, akkor hirt, akkor egy kicsit hitetlenül gondolkozott már, nem? Tehát és mennyire ismerős, hogy van valakinek hite, hisz a mindenható Istenben, de amikor kap egy megbízást, egy lehetőséget, na most akkor Isten erejével kéne valamit csinálni, akkor egyből elkezd a realitást is számba venni, hogy ő a legkisebb család, meg a leggyengébb, meg a legszegényebb, meg minden. És nem gondolta Gedeon, hogy Isten esetleg másként tekinthet rá, mint ő önmagára. És egy tipikus gondolkodás, nem, hogy amikor az ember reálisan látja önmagát, akkor is van egy probléma, hogy Istent nem korlátozzák a reális lehetőségeink. Tehát, hogy teljesen reális volt, amit Gedeon látott magáról, amit mi látunk, amit ti láttok magatokról, hogy ti miért vagytok képesek, az egy reális. Öregek vagyunk, szegények vagyunk, gyengék vagyunk, nincs eszköztelnek vagyunk bármit csinálni, és ez volt Gedeon. Eszköztelen, gyenge, kicsi ember pajtábot valamit csinált, és amikor az ember reálisan értékeli önmagát, akkor azt gondolja, hogy eszköztelen, hogy nincsenek lehetőségei, de Istent a lehetőségek nem korlátozzák. És ez egy nagyon fontos hitben lépés, hogy tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy nem számít, hogy mi a realitása valaminek. Nem számít, teljesen mindegy. Ha Isten azt mondja, hogy legyen úgy, akkor úgy van. Tehát attól, mert az a valóság, amit mi látunk, Isten ez nem korlátozza. És a 22. Zsoltárban is ugyanezt a jelenséget olvashatjuk egyébként, hogy benned bíztak atyáink, bíztak és te megszabadítottad őket, hozzád kiáltottak és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg, de én féreg vagyok és nem férfiú, emberek csúfja nép utalata. Ki mondta ezt? Elképzelhető, hogy Jézus Krisztusnak az érzülete az hasonló volt ehhez a jelenséghez, hogy rendben van, hogy Debórának és Báráknak segítettél, rendben van, hogy Józsuénak, Mózesnak segítettél, de én Gedeon vagyok. Nem ugyanaz. És lehet, hogy Jézus is ezt érezte, hogy rendben, tudom, hogy mi történt, tehát én voltam ott, de én nem vagyok Mózes, én nem vagyok Dávid király, én nem vagyok most ebben a formában az, hanem féreg vagyok, nem férfiú, nép csúfja és utálata. És ez is egy ilyen nagyon nagy kísértés a mi életünkben, hogy nekem is szükségem van Isten segítségre, megmondom őszintén. De hát én nem vagyok prédikátor, én nem vagyok 10 generációs adventista, tudjátok. Én nem vagyok a hitnek az az ember, akik ti vagytok. Látom rajtatok, hogy a Bibliával keltek, a Bibliával fekszetek le. És fejből mondjátok az énekeket, meg fejből mondjátok az igéket. Nem tudok egy éneket sem, szám szerint, hogy melyik. Körülbelül. És akkor az ember Istentől kér valamit, akkor azért így megszólal a lelkiismerete, vagy egy hang megszólal bent, hogy rendben van, tudom, hogy Isten mire volt képes, de én azért, ha őszinte vagyok, akkor azért én nem vagyok. Nekem azért vannak titkos bűneim, titkos kívánságaim, vágyaim. Romlottabb vagyok, mint ahogy kinézek. És az ember ezt tudja magáról. És hogy Istennel kerül kapcsolatba, akkor ezek a hangok erősödnek föl benne. Nem az, hogy Isten a múltban mit csinált, hanem ezek a hangok. És Gedeon is azt érezte, hogy az ambíciói igazából nem nagyon vannak összhangban a lehetőségeivel, jelt kért, és ez az idegennel, vagy angyallal, vagy nevezzük bárhogy, amikor így beszélget, akkor készít egy étel áldozatot, elővesz a maradék kis lisztecskéjét, és elkészíti, viszi az angyalhoz, az angyal kinyújtja a pálcáját, a sziklából tűzön elő, és megemészti az ételt. Tehát ez egy abszolút isteni jelenség volt. Tehát ez nem egy ilyen, ez nem kellett hit. Hát ott volt, nézte, jött a tűz, megemésztette a semmiből. És megérti Gedeon, hogy ez egy isteni találkozás, isteni megbízás. És még azon az éjszakán szól neki az Úr, hogy ez a szabadítási manőver előtt lenne egy fontos dolog, hogy ki kellene írtani a családi Baál kultusz helyet. Mert ugye volt az apjának egy ilyen kis bál, nem tudom, egy ilyen kis területe, egy kis berek, egy kis erdőség, kis oltár, kis fácskák, meg minden ott jó el voltak. Imádták ezt a Baál nevű kánaanit, a istenséget. És ugye Gedeon ezt megteszi, kiírtja, és az árvájában, hogy azért mennyire hihetetlen, hogy Isten kihozta a zsidókat Egyiptomból, a bálványimádás fellegvárából. És a babiloni fogságig nem tudtak megszabadulni belőle. Tudjuk, mikor volt a babiloni fogság, 605-től 535-ig körülbelül, és mikor jöttek ki Egyiptomból, időszámításunk előtt 1445-ben, attól függ, hogy melyik kronológiát fogadjuk el. Tehát 800 éven keresztül üzték a bálványimádás mesterségét, 800 éven keresztül, és a babiloni fogság után már soha többet nem tértek vissza hozzá. És 800 éven keresztül ezt gyakorolták, hogy aranybordjút öntöttek a pusztába, amikor Mózes fönn volt a Sínai hegyen, végig a bírák korában, és ezt olvashatjuk, nyomorgatják őket miatta, ha elhagyják, akkor újból visszaesnek, kezdik az egész előről. És a mi életünkben is egyébként lehetnek hasonló területek, és én gondolkoztam az, hogy nekem is vannak ilyen dolgaim, nem? Hogy 26 éve keresztelkedtem meg. Azért az már valami, nem? Ez 26 év, azért az már nem semmi. De vannak az életemben olyan dolgok, amik így periódikusan visszajönnek. Így elhagyom őket, mert érzem, hogy nem kéne, akkor megint jó van dolga, akkor visszajön, akkor megint érzem, hogy nem kéne, akkor megint, és nekem is vannak ilyen dolgaim. Lehet, hogy nem bál oltárán áldozok, de lehet, hogy nem sok különbség van egyébként így, nem tudom, lelkületben vagy hozzáállásban. És miért volt fontos az isteni szabadítás előtt megszabadulni attól, ami miatt Isten elhagyta őket? Ez egy jó kérdés, nem benne is van a válasz, hogy miért volt fontos megszabadulni isteni szabadítás előtt azoktól a dolgoktól, amik miatt ez egész veszedelem rajtuk volt, és költői kérdés természetesen. Hippokratésznek is volt egy ilyen gondolata, ez az ókori orvos, és felismert, és azt mondta Hippokratész, hogy mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e feladni azokat a dolgokat, amik beteggé tették. Ez azért komoly gondolat, nem? Hogy mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e elhagyni azokat a dolgokat, amik beteggé tették. És most itt azt mondjuk, hogy hát hogy ne. De az emberek ezt mondják, hogy ne. Én dietetikusként is tevékenykedem, van egy ilyen szűrőállomásunk, amin hétvégenként így járunk így országszerte, és ott százas nagyságrendben jönnek az emberek. És akkor kérdezik, hogy mit csináljon, mert cukorbeteg, daganatos, kövér, nem tudom, mindenfajta problémája van, és én mondom, hogy hát ez egyszerű, hogy ezt kell csinálni. Ja, hát mondom, ne vacsorázz, mondjuk tegyük fel, aki fogyókúrázni akar, ne vacsorázz, mondok három dolgot, ne vacsorázz, hagyd el a cukrot, hogy az inzulin miatt, nem a cukor miatt, meg a kenyeret azt csökkentsd le. Ez a egyszerű dolog. És elkezdi mondani, hogy vacsora, hát az egész család akkor a legboldogabb, vagy nem tudom elhagyni a vacsorát. Kenyér, hát kenyeres ember vagyok, a malmunk van ott, nem tudom, pékség, azt nem tudom elhagyni. Hát a cukrot, milyen cukrot? Nem eszek cukrot, hát csokoládé, csokis keksz, üdítők, hát az bizony, föláll és elmegy. De nem egy ilyen van. Millió ilyen van, hogy elmondom, mit kell csinálni, daganatos ember, tényleg, végstádium, utolsókat rúgja. Mondom, minimum dohányzás, alkohol, meg tényleg, tehát a sertéshús, meg alap. Hát ő próbálja. Elmegy, nem. Tehát, hogy, és lelki életünkben is egyébként azt gondolom, hogy ez a törvényszerűség működik, mert ha a biológiai életben működik, akkor miért gondoljuk, hogy lelkileg ez nem működik? Nem? Tehát miért gondolja bárki azt, hogy Istenhez lehet úgy jönni, hogy az ember nem hagyja el a bűneit? Azt mondta Jézus, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, nem? És ha Istentől az ember szeretne valamit kérni, akkor én azt gondolom, hogy el kell távolítani azt, amik sértik őt. ami a baj forrásai az ember életében. És tudom, hogy ez nagyon sok embernek ez egy idegen gondolat, mert ez nem szimpatikus gondolat, hogy mert ugye a cselekedetekből van megigazulások, az a következő, hogy akkor cselekedetekből akarsz megigazulni, meg Istennek a kegyét ki akarod érdemelni, meg ezeket kötik így hozzá ez a gondolathoz. De hát én azt gondolom, hogy Isten országában vannak szabályok. Most hallottam egy prédikációt nemrég, és azt mondta a prédikátor, hogy nincsenek szabályok, mert nincsenek kötelességek Isten országában. Ez evangélium, a kegyelem, meg ilyesmi. Hát miért gondoljuk azt, hogyha a biológiai életben vannak törvényszerűségek, akkor a lelki életben ne legyenek? Tehát, hogy akkor Isten meg lehet sérteni, meg lehet bántani, meg lehet alázni, mert Jézus meghalt, vagy hogyan gondoljuk ezt? Tehát, hogy amik Isten és közénk állnak, amik tudjuk azt, hogy a bajunk forrásai, mindenképpen ezeket el kell tüntetni, hogy Istennek a segítségére vágyunk. Most Gedeon azt megtette, és a midjaniták pedig meghallották, hogy egy fiatal zsidó készül valamire, gondoltak, hogy csírájában elfolytják ezt az egész kezdeményezést, és meg is érkeztek, mert tenger fővenye, 150-200 ezer fősereggel jöttek oda. Tudjuk, mekkora szám ez a 200 ezer?
Nagyon nagy.
Tudjuk, hogy az oroszok hány katonával rohanták le Ukrajnát? 200 ezerrel. Tehát az ókorban egy 200 ezeres hadsereg, az kemény. Tehát amikor az igaz azt mondja, hogy nem volt számuk, mint tengerfővenye, annyi tevéjük volt, meg annyi mindenük, akkor az eltűnik, hogy 200 ezer stadionnyi ember, még 60 ezer ember fér el, vagy nem tudom mennyi. Az a meccs után így megindul, azért az sok, és 200 szor 3 vagy szor 4, nagyon-nagyon nagy számot kell elképzelnünk. És erre Gedeon összehívja Izraelt, és összejön, hány ember össze? 32 ezer. 32 ezer ember össze is jön, és Gedeon mielőtt neki vezetni ezt a 32 ezer embert, ennek a 200 ezer seregnek újabb jelet kér az Úrtól. Újabb jelet kér, és azt mondta, hogy ha valóban neki kell ezt megtenni, akkor kitesz éjszakára egy darab gyapjút, ami hogyha reggelre vizes lesz, úgy, hogy a környezete száraz marad, akkor elmegy. Azt mondta, hogy hát ez olyan csoda lenne, hogy akkor elmegy, jön a reggel, gyapjú vizes, és azon gondolkozik Gedeon, hogy ezt nem gondolt eléggé át, mert a gyapjú közt ott a nyúl net szívó, és esetleg magába szívta a hajnali párát, magát, ugye természeti folyamatról van szó, és akkor mondja Istennek reggel, hogy ne haragudjon, de nem lehetne fordítva esetleg. Nem gondolta ezt, tehát tényleg ez így nem volt jó. És inkább legyen a környezete nedves, a gyapjú pedig száraz. És jön a reggel, megtörténik a fű vizes, a gyapjú száraz, menni kell. És Gedeon összedi az embereket, mind a 32 ezeret, hogy neki menjen ennek a 200 ezeres barbár keleti hordának. Erre Isten azt mondja Gedeonnak, és hogy mire számítanánk egy ilyen helyzetben, hogy Isten azt mondja, hogy nem jött el mindenki, nem? Hirdess ki még egyszer. Hát, és majd én a lelkemmel fellázítom, vagy felserkentem Izraelt, hogy ne 32 ezer legyetek, hanem lehetek 320 ezeren, nem? Tehát hogy ezt várna az ember logikailag. És azt mondja Isten Gedeonnak, hogy több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Megdöbbentő, nem? Isten tudta, hogy ez a nép, ez büszke és hitetlen. És ez a kettő, ez a konstelláció, ez nem jó, hogy büszke és hitetlen. Mert azt mondaná, hogy dicsekedjünk, mert persze, hogy legyőztük, hiszen jók voltunk, nem azért. Áser fiai ott voltak azért. Naftalinek az utódai azért kemény katonák voltak mindig. És ugye mit mond az ember ilyen helyzetben, hogy persze, hogy meggyógyultam, hiszen erős voltam, és jók voltak az orvosok. Büszke és hitetlen. Persze, hogy gazdag vagyok, mert sokat dolgoztam. Persze, hogy átmentem a vizsgán, és jót életet húztam, mert tanultam, ugye? Az ember mindig megmagyarázza, és az büszkeség meg hitetlenség, mikor párosul, akkor az egyértelmű isteni segítséget az ember úgy képzi a lelkében, ahogy az előbb elmondtam, hogy na, hát érthető a siker, hiszem. És az emberek nem Istennek tulajdonítják a szabadulást, és tudta Isten, hogy az a nép ez büszke és hitetlen. Aztán azt mondja Isten, hogy aki fél, menjen haza nyugodtan. Ez volt a rosta. A aki fél, menjen haza nyugodtan, és nyugodtan haza is megy 22 ezer ember. És azért ezt így végignézni, ugye, elgondoltam, hogy Gedeon szerintem attól így lesápadt, hogy 32 ezer jöttek csak össze. És az Isten azt mondja, hogy jó, de ez egy kicsit még mindig sok. És akkor nyugodtan hazasétál 22 ezer ember, a 32 ezer, és marad 10 ezer, 200 ezerre szemben, tehát ez már egy esélytelen, tehát ez semmi. És érdekes, hogy ez volt ez a rosta, hogy aki fél, menjen haza. És Mózes könyvében van egy leírás, egyébként, ami szabályozza, hogy kimentesül a sorozás meg a háború alól. Le van írva, hogy kinek nem kell menni háborúba, és megdöbbent ez a felsorás önmagá, amit azt mondja, hogy aki új házat épített, és még nem avatta föl, az nem kell, menjen háborúzni. Aki szőlőt ültetett, de még nem szüretelte le a gyümölcsét. Tehát még van mondjuk 3 év, mire termére fordul, vagy 2, nem tudom, a szőlők, hogy teremnek. Nem kell, hogy elmenjen háborúzni. Várja meg, ameddig szőlője lesz, vagy aki vőlegény és mennyasszonya van, ne menjen el háborúzni. És aki fél. És Mózes könyvében benne az igébe, hogy Isten azt mondta, hogy ugye ez egy háborús időszak lesz. Tehát, hogy itt azért háborúzni kell, de aki fél, az ne menjen. Az nyugodtan maradjon otthon, nem kell menni harcolni, és miért? Miért volt ez a kikötés, hogy aki fél, annak nem kell, hogy elmenjen? Azért, mert Istennel együtt nem számítanak a számok és az esélyek. Tehát Isten meg akart értetni Izraellel, hogy teljesen mindegy, hogy hányan vannak. Teljesen mindegy, hogy milyenek az erőviszonyok. Tehát minden mindegy. Itt egy van, ami nem mindegy, hogy Isten ott van a táborban velük. A tűzoszlop követi őket éjszaka, meg a felhőoszlop ott van-e. Ez számít. Az összes többi teljesen nem számít. És ez nekünk is egyébként egy ilyen... Hát ezt is nekünk naponta a fejünkbe kell verni valahogy, hogy teljesen mindegy az esély, a realitás, a szám, az erő, a pénz, az egészség. Teljesen mindegy minden. Egy kérdés van, hogy Isten velünk van, vagy nincs velünk. Ez egy kérdés van. Ezután mondta Isten, hogy vidd le őket a folyópartra, és ott még pár embernek haza kell mennie, ugye még mindig sok volt ez a 10 000. És aki letérdel és úgy iszik, mint a kutya, az menjen haza. Aki pedig a kezéből iszik, nem térdel le, az maradhat. És így hazamennek még 9700-an. Tehát aki oda ment a folyópartra, és eldobott kapát, kaszát, és ment a vízhez, és ivott, letérdelve, annak haza kellett menni, az alkalmatlan volt. Aki viszont harckészültségben volt, mentálisan, hitben, szívben, fizikailag, és oda ment a folyóhoz, és közben figyelt, a fegyvert nem tette le, és így a kezével merített és ivott, az fel volt készülve. Nem fizikailag, hitben, lélekben, szellemben, mentalitásban. És maradt 300 ember Gedeonnal, mert az a 300 ember volt alkalmas, aki egy pillanatra nem engedte, hogy az érzései meg a fáradtsága kibillentse, nem feküdt le, nem térdelt, nem csinált semmit. És az a 300 ember volt egyébként hívő, mert nem a saját szükségete kielégítésével volt elfoglalva. Nem számított, hogy most, hogy mennyire szomjas, hogy mennyire fáradt, teljesen mindegy volt. Arra koncentrált, hogy Isten itt van velünk, és háborúba kell menni, és Isten van velünk. És a tudatában volt annak, hogy Isten itt van velem, én nem dobhatok el mindent, és mehetek oda a vízhez. Hát ezek az emberek látó, hívő emberek voltak. Telem vált azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a 300 válogatott férfiú nem csak bátorság és önuralommal rendelkezett, hanem a hit embere is volt. Ők nem fertőztették meg magukat a bálványimádással. Isten vezetni tudta őket, általuk szabadulást hozott Izraelnek. A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud szabadítani épp úgy kevés, mint sok által. Őt nem a létszám tiszteli, hanem azok jelleme, akik szolgálnak neki. Azok jelleme. Ez kizárójel, hogy a hármas angyal üzenet az miről szól. El tudjuk mondani? Féljétek az Istent. Hogy? Hogy kell Istennek dicsőséget adni?
Imádjátok azt.
Hogy? Imádjátok
azt.
Ez a komoly kérdés. Hogy kell Istennek dicsőséget adni? a jellemmel. Az dicsőít engem. A jellem. Az élettel, a jellemmel. Ha Istennek dicsőséget akarunk adni, akkor nem énekelnünk kell kint az utcán, meg fizetnünk, nem tudom, mit csinálnunk, hanem az embernek a jelleme dicsőít Istent. A karaktere, a személyisége. Ez dicsőít, féljetek az Istent, és neki adok dicsőséget, mert eljött az ítéletnek órája. Így lehet az ítéletre felkészülni, hogy az ember a jellemét megtisztítja. Az ő szájukban nem tartható tálnokság. Mert Isten királyi szék előtt szedhetetlenek. Tehát ezzel a 300 megmaradt mini hadsereggel Gedeon felsorakozik a másnapi csata színhelyén, de Gedeon nem volt annyira nyugodt, mint kellett volna, hogy legyen. Ennek ellenére sem. Pedig megjelent neki az angyal, hogy ott jött a tűz a pálcából, meg a kőből, megemésztette az áldozatát, ott voltak ezek a gyapjas jelek, hogy most akkor legyen ez, meg legyen az. De amikor Gedeon ránézett arra 200 000 vadbarbár keleti midianitákra, és ránézett az ők is 300 fős kiránduló csoportjára, mely igazából azok voltak, akik azzal bizonyították az alkalmasságukat egyébként, hogy jobban ittak, mint a többiek. Tehát, hogy nem arról volt, hogy volt 300 pilleng, ilyen Góliát verő Dávid, hanem annyiban voltak jobbak, mint a többiek, hogy jobban ittak. Tehát ez volt az ő kis 300 fős alakulata, megremegett a lába egy kicsit, és miért? Mert Isten rejtőzködő Isten, nem látható Isten, és nekünk olyan Istenünk van, aki titkon van, és észrevétlenül van jelen az életünkben, de nyilvánvalóan fizet meg mindenkinek, aki őt megszólítja egy szobába, egy titkos helyen. És azt gondolom, hogy ez a hit leggyengébb láncszeme. Tehát, hogyha a hitünknek gyenge pontját kell keresni, és most itt családi közegbe mondom, akkor az Isten követésnek és a hitnek ez a leggyengébb láncszeme, hogy hinni akár az életünk árán is egy olyan lényben, aki láthatatlan és titokban tartja magát. És azért, hogyha egy mindenható lény titokban akar maradni, akkor általában szokott sikerülni. És ennek az Istennek engedelmeskedni kell. És tudjátok, hogy az engedelmesség, ez nem nehéz, hogyha nekem kell engedelmeskedni, ti pedig szurkoltok nekem. Ha most beszélünk erről a hitbeli dologról, meg az engedelmességről, meg a rejtőzködő titokban lévő Istenről, és itt azt mondom, hogy nehéz engedelmeskedni mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy 200 emberrel meg kell támadni egy 200 000-es, vagy 300 000-es, 200 000-es hadsereget, hogy ezt hitben kell megtenni. És azt mondom, hogy én vagyok Gedeon, meg van 300 emberem az utcán, és így beszélgetünk, hogy hitben ezt megtehetjük-e, akkor én azt gondolom, hogy ti azt mondanátok, hogy igen, ez megtehető, mert hogyha én viszem a vásárra a megélhetésemet, mert nem dolgozok szombaton, nem dolgozok feketén, és betartom az állami törvényeket, jól működik ez a hit dolog, azt gondolom, nem? Tehát, hogyha ti vagytok a szurkolótábor, és én vagyok az, aki ezt próbálja gyakorolni, akkor az akár jó is működhet, hogy vásárra vidd a bőröd Zsolti, mert a Jóisten titkom van, de nyilván fizet meg, és jól működik ez a hit dolog, hogyha én viszem a vásárra az iskolai vizsgáimat, mert nem puskázok mondjuk, fiatalkorú felnőttek az iskolába, ne puskázzatok. Jól működik ez a hit dolog a kapcsolatom jövőjét illetően, mert ugye én nem testi kapcsolatban gondolkozok elsősorban, vagy bármilyen olyan területen, ami engem érint, nem titeket. És tegye fel a kezét az, aki arra szavaz, hogy Juhász Zsolt, próbálja meg az Istent. Tehát tegyétek fel a kezeteket, nyilván nem kell. Aki arra szavaz, hogy Juhász Zsolt, nyugodtan próbálja meg az Istent, ne csaljon, ne hazudjon, ne puskázzon, ne paráználkodjon, ne nyomuljon, csessen neki a 300 fegyvertelen pásztoremberrel, 200 000-es hadseregnek. Egy ilyen helyzetben mindenki feltenni a kezét, nem? Hát hívők vagyunk, próbáld meg Zsolti, nyugodtan. Hát, erről szól a hitünk, a közös hitünk erről szól. De vajon vására mernéd vinni a bőrödet, a boldogulásodat és a boldogságodat, hogyha rólad lenne szó? Ez egy újabb komoly kérdés, nem? Hogy olvassuk a bibliai történeteket, és hogy milyen szép és hogy milyen igaz, hogy tényleg hatalmas az Úr, de ha mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy valós vesztenivalónk van az életben, a társadalomban, a munkánkban, az anyagiak területén, minden területen óriási tudunk veszteni, hogyha Istent követjük. Egy rejtőzködő titokban lévő Istent, aki remélem, hogy lát, de azért az ember olyan dolgot nem nagyon tenne, ami tényleg mondjuk elpusztítja, vagy megnyomorítja, vagy nem tudom, elszegényíti teljesen. És hogy erről szól a hit. És Isten látta ezt Gedeonon, és szólt hozzá, hogy ha félsz, akkor menj a midianitek táborába, és hallasz majd ott valamit. És Gedeon le is megy az egyik szolgájával, egy pura nevű szolgával, és amit közétenek szépen lapulva, osonva az őröknek az első rétegéhez, akkor az egyik midianita őr éppen mesél valamit a másik társának, hogy mit álmodott éjszaka, és azt mondja itt az igaz, hogy íme álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergetett alá a midianiták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfelé folytotta azt, és a sátor ledőlt. A másik aztán felelt és mondta, nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere. Az ő kezébe adta Isten Midiánt, és ez az egész táborát. És akkor meghallotta Gedeon, megnyugodott, és visszament a táborba, és felkészült az ütközetre. És egy újabb kizárója, hogy valami oknál fogva Isten úgy akart segíteni Gedeonnak, hogy közben még mindig észrevétlen maradt. Gedeon pedig észrevehető, akinek csinálnia kellett valamit. És ez egy nagyon érdekes pont az Istennel kapcsolatban, hogy Isten megtette volna itt, hogy valami természetfeletti módon segít Gedeonnak. Nem? Tehát ugyanúgy, hogy a gyapjat medvesítette, vagy szárazzá, meg amikor a tüzet hozta alá az égből arra az áldozatra, tehát bármilyen természetfeletti dolgot csinálhatott volna, amihez nem kell Gedeon, meg a 300 embere. De Isten nem tette ezt meg. Csak gondolkozok az, hogy mi az oka annak, hogy Isten nem tette ezt meg, hogy kimaradt Gedeon, meg a 300 ember ebből az ütközetből, tevőlegesen, de részt kellett vegyenek benne. És ugye ezért félt Gedeon, mert szeretett volna ebből kimaradni. És a terv lényege az volt, hogy először összetörtek egy korsót, ami a kezükben volt, majd a jobb kezükben volt egy kürt, amivel kürtöltek, bal kezükben volt egy fákja, világítottak, és amikor kürtöltek, utána azt kiáltották, hogy fegyverre az Úrért és Gedeonért. És kürtöltek, kiabáltak, és föltartották a fákját. Ez volt a haditerv. És a lényeg, hogy erre úgy megijedtek a midianiták, hogy egymást kezdték el kaszabolni, és akit ott elmenekült, hogy 120 ezer midianita esett el azon az egy éjszakán, a vezetőikkel együtt, és soha többet nem hadakoztak Izrael ellen. Nem volt kivel hadakozni, mert annyian 120 ezer harcos meghalt ott azon az éjszakán, a királyuk, meg a vezetők, meg mindenki az égvilágon. És eddig a pontig jutnánk el a Gedeon történetében. Milyen tanulságokat vonhatunk le? Ez egy relatíve rövid történet volt, hogy egy fejezet a Bibliában, azt hiszem, 6. fejezet szól erről, meg a 7. az a vége. Milyen tanulságokat vonhatunk le Gedeon történetéből? Az első tanulság, ha engedetlenül, gonoszul, istentelenül cselekszünk, akkor Jóisten az ő kegyelméből, hangsúlyozom, kegyelméből ellenséget hozhat ránk, vagy nehéz körülményeket. De csak azért, mert hogy az ember úgy marad, akkor megkeményedik és elpusztul. Tehát azért, hogy Isten felrázza az ember hitét, muszáj, hogy belengedj olyan élethelyzetbe, ami kényelmetlen. Ami kényelmetlen. Első, második, ennél is fontosabb, hogy ne ismételjük ezt a fajta engedetlenséget. Ne ismételjük. Tehát, hogyha egyszer az emberrel ez megtörténik, kijön belőle, Isten megszabadítja, akkor próbáljon meg az úton maradni. Tehát ne legyen ez a fajta ilyen forgó színpad, vagy vetésforgószerű élet, hogy megszabadul, visszaesik, de mondom, ezt 30-40 élettartamon keresztül is lehet csinálni. A zsidóknak 800 évig sikerült, és 800 év után kaptak egy olyan terhet, amit nem hevertek ki. Egész népet elhurcolták 70 évre egy idegen országba, lerombolták a templomot, felszántották Jeruzsálemet, tehát ezt nem heverték már ki, ez megütötte őket, és ez elég impulzus volt ahhoz, hogy így elgondolkoznak. És milyen magas az emberek inger küszöbe, nem? Hogy nem volt elég a midianiták 7 év, 20 év, nem volt elég a filiszteusok, nem volt elég ez, nem volt elég az. Egy ilyen szintű csapás kellett, hogy észhez térjenek. És a mi életünkben is ez így működik. Van egy barátom, aki ugyanezt a rendszert éli. Megkeresztelkedett 20x éve, akkor eltért Istentől, akkor visszatért, akkor megint eltért, és olyan kaliberű csapások jönnek az életébe, ami tényleg elviselhetetlen. És most is egy ilyen nagy csapás van benne, és azt mondta, hogy nekem ez kellett ahhoz, hogy Isten többet ne hagyjam el. Ez kellett. És nagyon magasan tud lenni, tehát betegség, teljes elszegényedés, halálesetek, nem tudom. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, mert nem az Isten ennyire kemény, az ember ennyire kemény. Mert ha Jónás az első nap kiabál Istenhez, az első nap kidobta volna a partra a cethal. Ez nem kérdés, hogyha Siseránál az első hónapban Istenhez kiáltanak, akkor nem lett van 20 évi nyakukon. Hogyha Gedeonnál 7 évig, ha 7 nap után Istenhez kiáltanak, akkor Gedeonnak Isten azonnal szólt volna. Tehát nem az Isten ilyen kemény, az ember ilyen kemény, és az Istennek muszáj, hogy megengedjen ilyeneket a gyermeke életében, és aki apák, tudjátok, hogy az apa néha kemény a gyerekével, és a gyerek sír. Nem menj oda a kutyához, mert megharap. De megyek, nem menj oda, gyere vissza, fájni fog, megfogom a kezed, nem menj oda, leesel, ne nyújj bele, mert megrász, tudjátok. És a gyerek nem érti, hogy mi a gond ezzel. Szóval nem Isten kemény, hanem az ember kemény. A harmadik dolog, hogy ha szeretnénk megszabadulni egy ilyen helyzetből, akkor először Istenhez kell menni, majd megszüntetni minden olyan dolgot, ami sérti Istent és bajt hoz ránk. És nagyon fontos, hogy azt mondja az ige, hogy ha hamisra néztem volna, nem hallgatott volna meg az Úr engem. És ez egy örök törvényszerűség, hogy nem lehet Istenhez úgy menni, hogy az ember hamisságra néz, és megtűrt bűnök vannak az életében. A negyedik az, hogy ne várjunk 20 évet, meg 7 évet, meg 800 évet, hanem hogy amikor is felismerjük azt, hogy valami nem stimmel, menjünk Istenhez azonnal. Ötödik tanulság, hogy nem számít, hogy milyen gyenge, öreg, szegény vagyok, Isten fel tud használni és segíteni tud neked. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények vesznek körül, milyen egészségi állapot vagyunk, teljesen mindegy. Egy nem mindegy, Isten velünk van, vagy nincs velünk. És a hatodik pedig, hogy sajnos az egyértelmű isteni csoda után is az ember kételkedhet, mert az annyira emberi tulajdonság. Nem, hogy állunk az isteni szabadításokhoz? Apu kórházban volt, sztrókot kapott 2 hete.
Szegény.
Legimóta meggyógyult.
Meggyógyult.
Másnapra meggyógyult. Bevitték a kórházba kedden, úgyhogy nem tudott beszélni, a bal oldal le volt bénulva, itatotta a kezét, a szája mindene, elment a látása, csak balra egy foltba látott, álltam előtte, apu mondom, látsz engem? Nem, hol vagy? És így nézett hátra, így előtte álltam, elment a látása, azt mondta a neurológus, aki 40 éve foglalkozik sztrókos betegekkel, hogy soha többet nem fog a látása visszajönni, mert a látó idegek az agyába, azok oxigénhiány miatt elpusztultak, és ugye ezért van ez a látótér kiesés. Tehát ő ott dolgozik 40 éve, és mondta, hogy ez nem jön helyre. A beszéde, a baloldal bénultság az helyre jöhet, idővel majd. 2 hét ma kezdjük a gyógytornát, de a látás nem fog visszajönni. És tényleg apuhoz bementünk, nem ismertem meg a testvéreméket, ők is bejöttek este. Borzalmas állapot volt. Én készültem arra, hogy meg fog halni. Erre készültem, imádkoztunk érte. És másnap reggel apu hív. Telefonját betettem a éjjeli szekrényébe, de olyan ágyba feküdt, hogy be volt kötözve. Tehát felkelni, semmi. Infúzió, minden. Hív apu, mondom, apu, te vagy az? Igen, én vagyok. Hogy vagy? Nagyon jó vagyok. Mondom, látsz? Azt mondja, látok, mint a hiúz. És mondom, bal kezed le van bénulva? Hogy van a bal kezed? Azzal tartom a telefont. De úgy le volt bénulva a bal keze, hogy megfogtam a jobb kezét. Hogy volt? Megfogtam a jobb kezét. Fogdosta a bal kezét. A jobb kezé, fogdosta a bal kezét így. Fiam, ez a te kezed? Zsoltikám, ez a te kezed? Tehát teljes bénultság, teljesen nem érezte a bal részét. Azzal tartom a telefon, mondom, már ez nem lehet. Bementem, járkált, teljesen jó volt. És mikor jött haza, akkor azt mondja, hogy hát hála az orvostudománynak, meg az infúziónak, infúziót kaptam. És azt mondta, amikor rosszul volt, hogy ha meggyógyulok, akkor minden másik héten fog menni a gyülekezetbe, azt mondta. Akkor meggyógyult, kijött, és úgy jobban lett, aztán eltelt egy hét, és úgy láttam rajta, hogy nem volt elég erős ez a benyomása, aztán pulzusa fölment 145-re, nyugalmi pulzus, pitvar fibrillációja van, mentőt hívtam, kórház, és tegnap reggel betettek egy pacemakert, és most megint mondta, hogy majd jönni fog gyülekezetbe, és én csak azért mondom ezt nektek, mert apu, aki ismer az apu történetét, hogy 2013-ban rákos lett, vese, prostata, primer, áttét, tüdőbe, hagydaganat, csontáttét, 75 évesen, tehát már mindenki eltemette, mindenki. És meggyógyult, teljesen meggyógyult. Most jönnek ezek a szív problémák, most szívbeteg, pacemaker tettek be neki, kórház, mit tudom én, stroke, lebénul, másnap, hazaengedték két nap múlva, mert nem volt ok, hogy ott legyen, nem kellett rehabilitálni, mert nem volt mit rehabilitálni, akkor az jön megint. Csak azért mondom, mert ez egy olyan élet, ami előttem zajlik, de az én életem ugyanilyen esetleg, meg a tietek is, lehet, hogy van valami hasonlóság, tehát hogy ne ismételjük ezt a fajta viselkedést, és azért mondtam azt, hogy sajnos annyira tipikus ez a viselkedés, hogy az ember nem Istennek tulajdonítja a csodákat, hanem azt mondja, hogy orvostudomány, infúzió, mégsem volt akkora baj, ugye? Kár volt ennyire megijedni. És én azt mondom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és nem baj, hogyha ez történik, de ezeket tudatosan átgondolva, ezeket le kell győznünk. És én azt kívánom mindannyiunknak, magamnak is, hogyha a Jóisten csodát tesz az életemben, akkor ezt ne vegyem természetesnek, akkor nem mondjam azt, hogy persze, hát nem volt akkora baj, hát magától érthetődik, hanem hogy nevezzem csodának, és mondjam azt, hogy köszönöm, és sose feledkezzek el róla. Mert ez az emberi természet sajnos, hogy Isten, amikor segít, rejtőzködő Isten titokban, majd titokban tartja magát, akkor az ember azt mondja, hát igen, hát nem láttam, nem voltál itt igazából, így nem mondja ki, de ezt érzi. Kívánom, hogy Jóisten hallgasson meg bennünket, és adja meg azt, hogy mindig hálásak legyünk neki, hogyha megszabad bennünket. Amen.